máshol. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Jukai Anna írónőt, aki eljött hozzánk, hogy megossza velünk a gondolatait, mit jelent a kereszténység, a kultúra, az élet, a társadalom egy olyan komplex látásban, ahogy ezt egy gondolkodó ember látja. Nem tudom, tévében nem látom, hogy milyen sűrűn szerepelsz, de általában az írókat, a költőket ritkán a látvány alapján ítéljük meg, hanem az írásaik alapján. Az írás az a gondolatnak a közlése, és egy olyan módja, ahol nem zavarja az embert tovább, hogy egy kényszerpályán, hogy nem tud megállni, nem tud azonosulni, vagy vitatkozni. Az írás egy csodálatos dolog, mert ott lehet megállni, ott lehet elmélyülten tovább vinni gondolatokat, lehet hagyni, hogy az ember szívébe behatoljon. Ezért egészen más egy olyan valakinek, aki ír, és az írásában közvetíti a gondolatot, mint az, aki kiáll, és a televízióba, vagy bárhol akar valamit közvetíteni. Megvan mindennek a maga helye. Most szeretnénk, hogyha Anna a lelkéből szóban is elmondaná azt, ami benne van, és megajándékozna a személyi gazdagságával, amit nem biztos, hogy mindent ki lehet írni, és lehet, hogy így egy kicsit közelebb kerülünk hozzád. Légy szíves.
Kedves mindannyian, köszönöm Péter atyának a melegbe vezető sorait. Én szeretnék most egy olyan estét eltölteni önökkel, ahol talán elsősorban nem az íróra fognak emlékezni, mert valóban úgy van, ahogy Péter atya mondta, hogy a maradandó írásokból alkotja az ember magának a vélemény. Azonban én rendkívül fontosnak tartom, és akkor is fontosnak tartottam, amikor még nem voltam író, hogy egy olyan szellemi háttér legyen az embernek a tevékenysége és a működése mögött, ami meghatározza például azt, hogy hogyan ír és hogy mit ír. Én erről a szellemi háttérről szeretnék beszélni, méghozzá úgy, hogy ez nem csak az irodalomra, nem csak az íróra, nem csak az úgynevezett művész emberre vonatkozzon, hanem mindannyiunkra, akik ebben a rendkívül nehéz században, a 21. századnak az elején élünk, és ezen a drága Magyarországon, amelyik jobb sorsot érdemel, és amelyeket nem szeretnénk úgy otthagyni, mint amilyen állapotában jelenleg van. Ha megtiszteltek azzal, hogy hallottak, vagy láttak engem, vagy olvastak tőlem, akkor tudják azt, hogy én nem tudom sem az életemet, sem a halálomat másként elképzelni, mint abban a biztos hitben és tudásban, hogy az életnek van egy olyan értelme, amely nem a matériával zajlik kizárólagosan. És hogyha ebből indulunk ki, és megnézzük ezt a mai fáradt és csüggett világot, amiben mindannyian élünk, akkor elsősorban azt kell éreznünk, hogy ahogy múlnak az évek, egyre fáradtabb ez az ország. És egy nagy veszély is fenyeget mindannyiunkat, hogy ebből a fáradtságból fásultság lesz. Abban a pillanatban, ahogy elfásulnak az emberek, bekövetkezik a következő, és már visszafordíthatatlan fokozat a lelkek elkövesedése. Egy elkövesedett emberi Magyarországon már nem lehet változást elérni. És én úgy vagyok ezzel, hogy nem adom fel a reményt. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és nem csak itt vagyunk, hanem szerte az országban, azért tudjuk, hogy a létünknek van egy magasabb értelme, és őrzünk magunkban bizonyos eszményeket, amelyekből nem fogunk elpártolni. Önök kérdezhetik azt, hogy tulajdonképpen miről van szó? Arról van szó, hogy minden áron is mindig politizálni kell, nem barátaim. Egész egyszerűen csak meg kell hallgatni, hogy mi az Isten parancsa. És aki meghallgatja, az pontosan tudja, hogy mit kell követnie. Sok olyan dolog történik körülöttünk, amit másként csinálhatnánk, másként élhetnénk meg, ha pontosan volna az embernek egy igazodási pontja. Én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de azt hiszem, hogy a legfájdalmasabb az ember életében az, hogyha nem találja meg azt a viszonyítási pontot, amihez viszonyítva meg tudja ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ma egy olyan világban élünk, ahol néhányan szeretnék elhitetni velünk, hogy ilyen, hogy abszolút jó, hogy abszolút igazság nincsen, minden relatív, az egyik embernek ez a jó, a másik embernek az a jó, nem is kell ilyeneket kereskedni. Aki azt gondolja, hogy nincs egy egyszerűség középpont a világban, a világ felett, és a mi tévedek lelkünkben, az soha nem fogja megtalálni azt az iránytűt, ami szerint az életét alakítania kell. És ez így van a művészetben is. Éppen Péter atyának mondtam, mielőtt bejöttünk, hogy az egyik legnagyobb fájdalmam nekem az, hogy Magyarországon, és nem csak Magyarországon, végbe megy csendesen, de elég látványos körülmények között az értelmiség és ezen belül a művészvilágnak az árulása. Tessék körülnézni, hogy hány úgynevezett híres ember van, köpeckedik és viselkedik úgy a világban, mintha nem volna közötte törvény, mintha nem volna egy központi erkölcsi és isteni elv, ami szerint élni kellene. Márpedig én azt gondolom, hogyha abban a végtelen fegyelemben részesül egy halandó lélek, hogy megkapja a szólásnak, a formálásnak, a kifejezésnek a képességét, akkor ezzel azt kapja meg, hogy többet tartozik a világnak, mint esetleg más. Aki többet kapott, többet kell visszafordítania. Én nem is tudnék élni, és valószínűleg beszélni sem tudnék, ha nem sikerült volna az életemben következetes és szívós szellemi munkával, és bizony nagyon sok botorságárán és az ember fiatalságában megtalálni azt a pontot, amihez mindig visszatérek, amikor a lelkem elcsüpped, amikor kétségekbe merülök, vagy amikor ez a rettenetes világ, amelyik körülvesz, olyan kérdéseket tesz fel, amire meg kell válaszolni. Én, amikor néhány évvel ezelőtt az életmű sorozatomnak a úgynevezett meditációs és eszékötetét három kötetben megjelentettem, egy nagyon érdekes telefoninterjúval szembesültem. Pontosabban a fülemen keresztül értesültem arról, hogy milyen tévedések lehetnek a világban. Ennek a kötetnek az volt a címe, hogy a mérleg nyelve. Fölhív engem egy újságíró, és azt mondja, hogy tudja, hogy nagyon sok nyilatkozatot adtam, nem szeretne zavarni, ez egy telefoninterjú, ő csak azt szeretné megkérdezni, hogy egy ilyen típusú író, mint Jókai Anna, miért ad a könyvének egy ilyen nyilvánvalólag politikai címet, és miért ír egy ilyen nyilvánvalólag politikai indítatású könyvet. Mondom, hát uram, nem értem. Azt mondta, hát azt a címet tetszett adni a könyvnek, hogy a mérleg nyelve. Erre én nem értettem. Mondta, uram, beleolvasott, tehát arra még neki nem volt ideje. De hát ezt mindenki tudja Magyarországon, hogy a mérleg nyelve az egy bizonyos politikai párt. Hát akkor bennem eltűnt a vér, mondom, uram, hát ön azt gondolja, hogy én arról a bizonyos pártról írtam három kötetes meditációs gyűjteményt, gondoltam, hát ez is jól ismerhet engem. De nem, azt mondjam, hát én nekem nincsenek prekoncepcióim, de ha ez nem egy politikai fogalom, hogy a mérleg nyelve, akkor tessék megmondani, hogy mit jelent. Hát én először nagyon elkeseredtem, hogy itt tartunk, hogy a legmagasabb, számomra a legszentebb szakrális fogalmak olyan mértékben lepotyognak a legalacsonyabb szintére, hogy ezeket magyarázni kell. Dühös is lettem egy kicsit, Mondtam neki, uram, én megmondom, de hát az a gyanúm, hogy rövid tudom, meg fogjuk fejezni a beszélgetést. Tessék mondani, mi a lélek nyelve? Hát, mondtam, uram, az az én életemben és az életművemben az a 2000 évvel ezelőtt világba érkezett Jézus Krisztusi bölcsesség. Tetszik tudni, drága uram, a mérleg nyelve Jézus Krisztus. Olyan csönd lett a vonal másik végén, mintha egy terrorista dobbantott volna föl valamit, hogy hát hol élünk? Fölhívnak egy úgynevezett híres embert, és akkor azt mondja neki, hogy Jézus Krisztus. Segény szerencsétlen barátunk a vonal másik végén, ő nem tudta, hogy mit tegyen, néha nem jól értette volna, hogy megkérdezte, hogy kicsoda? Hát úgy mondom, hát ne haragudjon, uram, nem ismétlem meg, jó napot kívánok. Letettem a kagylót, és mondom, először nagyon dühös voltam, és aztán tulajdonképpen végtelen nyugalom szállt meg. Nem tudom, hogy vannak vele, de mindig megfigyelték, hogy a mindig minden nap életünkben gyakran fordul elő, hogy az embernek valaki bosszúságot, esetenként nagy fájdalmat okoz, és akkor dühösek vagyunk. És aztán eltelik 2 hét, 3 hét, 1 hónap, és ráébredünk, hogy tulajdonképpen az a rossz, az valaminek, valami jónak lett a forrása. Valamit akart velünk az Isten, és próbálta egy nagyon szép versében, nem szó szerint idézetlen, de azt mondta, hogy ha mész az úton, és megbotlasz egy kőben, akkor ne légy dühös, hajolj-e, emeld fel a követ, és nézd meg, hogy mit ért rá neked az Isten. Hát én is így voltam vele, hogy szegény tudatlan barátoknak a szavait forgattam a felháborodott elmémben, és egyszerűen csak rájöttem, hogy én nagy ajándékot kaptam, mert olyan világossá vált előttem, hogy nekem a világon semmi más dolgom nincsen, amikor a sok gyalázatos vitakérdéssel, a körülöttünk uralkodó áldatlan helyzettel szembesülök, nincs más dolgom, fel kell tenni a dolgokat arra a mérlegre, aminek a nyelve a Jézus Krisztusi igazság. Megszűnik a vita, megszűnik a kétel, és marad az igazság. Van mihez viszonyítanunk. Ez az a Krisztusi igazság, amely 2000 év óta vándorol itt a Földön, és nem kívülről, hanem itt, mert itt ütötte fel a sátrát. Ez a Krisztusi igazság, és próbálja az emberi életet jobbá tenni. Nem így néz neki, ami körülöttünk van, hogyha ennek az igazságnak legalább a morzsái eljutottak volna azoknak a tülébe, de nem csak a tülébe, hanem a szívébe, akiknek a dolga lenne, hogy törődjenek ezzel a szegény megtöretett emberiséggel. Nekem ott van a mérleg nyelve, és ott van önöknek is. Ennek a mérlegnek van 2 serpenyője. Az egyik serpenyő az a kenyér serpenyője, a másik pedig az igéje. Én nem szeretem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én nem fontos a mindennapi megélhetéssel törődni. Tudnék, a mérleg nyelve az a végtelen nagyisteni személy, aki megjelent itt a Földön, egészen világos példát adott. Azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével. Ha azt akarta volna nekünk, távoli utódoknak üzenni, hogy nem kell enni emberek, akkor azt mondta volna, hogy az igével él. Ha azt akarta volna mondani, hogy csak enni kell, és nem kell az ige, akkor azt mondta volna. De ő fölállította a föld élet 2 serpenyőjét, az egyikre tegyetek kenyeret, a másikra pedig az igét. Amikor a sokaságnak beszélt, és elfogyott az élelem ott a nevezetes tópartján, nem azt mondta a Krisztusi lény, nem azt mondta az ott várakozó és éhes embereknek, hogy csücsüljetek le, üljetek le, 3 napot kibírtok, ez nem egy wellness program volt koplalók urával összekötve, ahogyan ezt manapság elképzeli, hanem tudta, hogy ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni az igét, ahhoz enni kell. Kérem, addig, amíg húsba, csontba, bérbe vagyunk kötve ezen a keserves földön, addig a kenyér meg van szentelve. A kenyér szent. Ezt tudta régen minden paraszt ember. Tudta az aratáskor, amikor keresztet letett a kenyérre. A kenyeret az embertől elvenni nem politikai ügy, hanem az Isten parancsa ellen való emberi vétek. De a másik serpenyőben ott kell, hogy legyen az igen. Mert ha igen nincs, akkor már nem hagyja át az életet. Helyette pedig, ha jól felülnézünk, az történik, hogy egyre több embertársunknak a serpenyőjében penészes morzsák hullanak, kétes vagyonokból lepeltő darabokból. A másik serpenyőbe pedig ige helyett hazugságokat, lózumbokat, felesleges és ostoba ígéreteket tesznek. Ez nem Krisztus mérlege. Ha ezen a mérlegen mérnénk az emberi életet, nagy bajba jutnánk. De a mérlegnek, a krisztusi, a isteni mérlegnek mindig van egy középpontja, és ez az, hogy meghallgatjuk a saját lelkünket, amikor kétségbe esünk, hogy vajon mit mond erre a mi hitünk, amit én ugyanakkor úgy fogalmazok meg, hogy most a harmadik évezetben már nem csak hit, sokkal több, ez már tudás. Az ember érzi azok után, amit a világ megél, hogy kell lenni, eszünk szerint is kell lenni egy univerzumot rendező hatalomnak, mert ha nincsen, semmit nem tudsz megmagyarázni, semmit nem tudsz megérteni, és nagyon nehéz lesz a halálod. Ez a mérleg nyelve, és az igazság az, amelyik eligazít minket. Tele vagyunk itt a témával, tele vagyunk hazugságokkal, tele vagyunk áligazságokkal. Én úgy érzem például, hogy az egyik legveszedelmesebb dolog az, hogy ha nem is nyíltan, de valamiféleképpen egy olyan szemlélet kezd eluralkodni, hogy nem feltétlenül szükséges a gyerekeket megszülni. Kérem szépen, ennél borzasztó dolog nincsen, mert amikor az a Krisztus Jézusi hang megszólal a múltból, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, ez nem arra vonatkozik, hogy a meggyilkolt csecsemőknek a lelkeit várja, hanem arra vonatkozik, hogy az élő gyerekeket szeretnék a köpenye alá vonni. Miért súlyos dolog az, hogyha ez az élet nem születik meg? Két szempontból súlyos. Az egyik a teremtés szempontjából. Képzeljék el, hogy ez az ostoba, önmagát okosnak lét emberiség eljutna oda, hogy azt mondja, hogy olyan kényelmetlen a gyerek szíve, és sokba kerülnek a gyerekek, elegen vagyunk, nem kell, egyáltalán nem kell gyereket hozni a világra. Hát megáll a teremtés terve. Hát mi lesz akkor a világgal? Hát hogyan teljesítünk az a hatalmas nagy feladat, amit az emberre bízta? De ha erről leválasztod, hát mi lesz a hazáddal? Én 14 évig tanár voltam, és már jócskán író, amikor felhagytam a tanítással, és emlékszem arra, amikor a szózatot tanítottam, és amikor eljutottam ahhoz a sorhoz, hogy és a sét, hogy nemzetséged el, népek veszik körül, és az ember millióinak szemében gyász könyül. Akkor én azt mondtam a lorkóknak, hogy gyerekek, Vörös Marti itt a borús hebben jóslatnak az alapján dolgozott, ilyen nem fordulhat elő, nem fog ez a nemzet elpusztulni. Ha ma egy osztályba bemennék, és magamra húznám az ajtót, és újra elolvasnám ezeket a sorokat, azt kellene mondanom, ha őszinte vagyok, hogy édes gyerekeim, megtörténhet. Ennél borzasztóbb nincsen. Egy nagy differenciával, hogy a reformkorban, Vörös Marti korában talán még élt a szívedben egy olyan hevület, hogy valóban sírva álltak volna körül egy kipusztuló nemzetet. Ma már nincsen. Ma már örülnének annak, ha elsiedne idő előtt a történelem sietőjében. Igen, ezeket a gyerekeket, akik itt vannak, ezeket meg kell szűrni Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, a véres délvidéken, mert máskülönben megszakad valami, amit mi magyar nemzetnek írunk. Erre szokták azt mondani, hogy hát tehát miért olyan fontos dolog ez, miért olyan fontos dolog egyáltalában családban gondolkodni, és abban gondolkodni, hogy legyenek gyerekek, ez mindenkinek a magánügye. Szerintem nem magánügy, nem magánügy az, hogy mi lesz egy nemzetből. De amikor a családra terítik a szót, akkor is elcsodálkozom azon, hogy milyen portélyosan és milyen ügyesen próbálják elmondani azt, hogy tulajdonképpen a család az már egy elavult intézmény. Élettársi közösségek vannak, sokkal könnyebb a vagyonmegosztása, összevesznek. A gyerekeknek is jobb, hogyha csak úgy életközösségben vannak, több gyerek is születik, és szépen a fiataljaiknak a fülében a sok-sok marad mind szépen szivárog be. Most szörülnézek itt önök között, és látom, hogy vannak itt fiatalok. Nem sokan, de vannak, Isten hozta őket, mert ezek a szavak tulajdonképpen nekik szólnak, meg nekünk idősebbeknek, akik ha hazamegyünk, akkor próbáljuk a körteinknek, meg az unokáinknak valamilyen módon sugalmazni azt, amiben hiszünk. Persze nagyon óvatosan, kedves szülő és nagyon a társak, mert egyetlen fiatal se szereti, ha visszafele simogatjuk a macskát. Tehát valami hallatlan nagy tapintatra van szükség, amikor ezekről a dolgokról beszélünk. De hát én mindig csak azt mondom, hogy a család az egy olyan egysége egy nemzetnek, amit az emberfejlődés jelenlegi formái és idejében nem lehet megszüntetni, és nem is helyes. Na most erre mondhatják önök, hogy de hát mit mond erről? Mit mond erről a mérleg nyelve? Milyen segítséget ad, amikor sok esetben családi viszályok borzolják fel a lelkünket, mert nagy demagóg lenne az ideálna önökkel, és azt mondaná, hogy jaj, hát a családi élet az egyik is. Félhez megyünk, és akkor egészen végig tökéletes boldogságban élünk, egy rampiolos kertűnnek él az élet. Hát ez minden józan ember tudja, hogy családban élünk nehéz. Két ember találkozik össze, akik már a fiatalságukban is meg vannak sebezve. Majd olyan világot élünk, hogy már egy 18 éves gyereknek is sebes a lelke. Összekerül ez a fiú és a lány, mindegyik más kultat hoz magával, és valahogy össze kell csiszolódni. Hát ez nagyon nehéz. Családban élni, szeretett közösségben élni, egy szakadatlan küzdelem, ami nem abból áll, hogy egy valaki uralkodik és terrorizálja a többit. Az nem család, az egy kis, hogy mondjam, terroruralom egy házon belül, hanem valahogy úgy, hogy mindenki a javát próbálja átadni annak, amilyen van. És erre szól, szívem szerint erre szól, leginkább erre szól az a krisztusi intelem, amelyik olyan egyszerű, egyetlen mondat, hogy egymás terhét hordozzátok. Ilyen egyszerű, hogy amikor hazamész, fáradtan, hajszoltan, a munka igazságtalanságairól, a főnökök packázásaitól kimerülten belépsz az otthonodnak az ajtaján, hogy legyen ott az a másik, amelyik segít neked, amelyik leveszi a terhet, de fordítva is. Egymás terhét hordozzátok. Nézzétek meg, hogy mi az abban a másik emberben, akit oly tündökletesen szerettünk, amikor összekötöttük vele az életünket. Nézzétek meg, hogy mi az benne, amit nem lehet változtatni. És hagyjátok meg neki. Ez esetben még ezeket az eltűnhető hibáit is. Szeretettel. De amit lehet, azt próbáljátok a lelkéből kiradírozni. De ugyanezt viszont is várjátok el. Én hiszek abban, hogy egy ilyen család élmény, az tartós lehet, mert amikor átalakul Isten legcsodálatosabb ajándéka a szerelem, átalakul és szeretet lesz belőle, akkor olyan szilárd közösségek jönnek létre, melyek ma is megtartják Magyarországot. Nagyon sokszor családi közösségek azok, akik egy nagyobb ügyért kiállnak. Nem szabad elvenni ezt a tudatot, meg kell próbálni. Hát erre azt is sokan mondják, hogy de hát sokkal kényelmesebb egyedül élni. Van egy szemlélet, amit nagyon gyakran félreértenek, ezt mindig meg kell magyarázni, ebből baj is származott, nem is olyan régen, amikor jó szándékkal mondta egy jó szándékú politikus, hogy a szégyen életmód az bizony borzasztó. Hát kérem szépen, a szégyen életmód az tényleg borzasztó, csak meg kell magyarázni, hogy miről van szó. Akik ma itt vannak, biztos vannak közöttük olyanok, akik még nem találták meg a párjukat. Olyanok is vannak, akik elveszítették. Egyedül vannak. Tündöklő fiatal nők, életerős, okos férfiak, és vágynak arra, hogy valaki legyen mellettük. Ők a szívi, ők nem szívi, ők magányosak. Ők Isten próbatételeit élik, azok az idősebb emberek, akik elvesztették, akit szerettek, és megjártolták őket, és most otthon vannak egy hűlőkályha mellett, egy hideg lakásban, és az emlékeikből érnek, hát ők a szingli, ők a magányosak. A szingli az más. A szingli az egy életmód. Az asztrágáim, amikor bemegy a televíziónak valamelyik stúdiójába valami gyalázatos nőszemély, vagy férfiú, és ideológiát csinál abból, hogy miért nem kell szerelem, miért nem kell család, miért nem kell társ. Azt mondja, hogy így lehet könnyebben előre jutni, így lehet nagyobb karriert csinálni, nem oszlik meg több felé a pénz. Csak akkor megkérdezi néha-néha a riporter, ha éppen eszénél van, hogy de hát tessék mondani, és akkor mi van a szerelemmel? És azt mondja, szerelem, hát mi az, hogy szerelem? Hát összeszedek valakit az utcasarkon, és el van intézve. Ez a szingli. Az a szingli, amit még Ibsen is úgy fogalmazott meg a Perlünkben, hogy manó, légy, elég önmagadnak. Amikor a világra született ember azt hiszi, hogy csak önmagáért van minden, kizárja az egyetlen meleget, ami mentő lehet az ember életében, kizárja a szeretetet, kizárja a mások iránt érzett felelősséget. Ez a szingli. És ez jelentheti a világnak a végét, ha ebből uralkodó ideológia lesz. A többiek, a várakozók, az Isten próbatétele alatt élők, azok várnak a párjukra, és nem szinglik, hanem magányos emberek, akik várnak valamire. Ezt kell önöknek mondanom, hogy a magányosság az az életnek az egyik legnagyobb próbatétele, esetenként sok mindent felébredhet, és a gyenge ember bizonyos értelemben tönkre is teheti, de semmiképpen sem gyönyörűség. Én visszaemlékszem az életemnek arra az időszakára, amikor magam is magányosan éltem, két kis gyerekkel. Nagyon szegény voltam. Szegény voltam, mint a templom egyere. Általános iskolába tanítottam, és egy albérleti szobában laktam a két gyerekkel. Azt tudom, hogy lacsakos téli estéken, mikor a bölcsődéből meg az óvodából vittem haza két gyereket, az egyik a karomon, a másik a szoknyámban kapaszkodott, fölnéztem az első emeleti albérleti ablakra, és ott mindig sötét volt. Nem tudom, ismerik-e a sötét ablakok látványát, amikor megyünk hazafelé, és nem vár világosság. És én akkor mindig felsóhajtottam, hogy Uram, ha egyszer fényesség várna, ha egyszer beléphetnék egy ajtón, és várna valaki, megadta az Isten. De soha nem felejtettem el azt, amit ezeket az éveket megéltem. A magány nagy próbatétel, de nem szingli világ. valami egészen más. És akkor azt mondják, hogy de hát miért olyan fontos nektek? Mit számít az, hogy magyarok vagytok, vagy hottentották vagytok? Hát mit kell? Ezt nálunk szokták mondani, hogy unalmas ez a magyarkodás. Én még nem hallottam egyetlen nemzetet se, hogy azt mondták volna, hogy angolkodás, amerikaiaskodás, vagy csak mi magyarok kapjuk meg ezt minden pillanatban, mindenért, hogy ez magyarkodás. Hát mi értelme van? És én azt gondolom, hogy addig, amíg a teremtésnek a hatalmas terve úgy zajlik, hogy nemzetekben, különböző nyelvekben valósul meg, addig világos az az isteni szándék, hogy minden egyes földi nemzetnek megvan a maga sorsa, megvan a rendeltetése és megvan a feladata. Hát ez a gyönyörű benne, hogy ebből jön ki az a hatalmas valami, a föld illata. Minden nemzetnek megvan a magáé. Az, aki magyar, az nem is igazán éri azt, hogy nem véletlenül született erre a földre. Mert ebben nem hiszek, hogy véletlenül vagyunk itt. Még akkor sem hiszek, hogy az véletlen, hogy most éppen Gödöllő templomában vagyunk. Nincsenek ilyen véletlenek. Ide gyökereztettek minket, itt van feladatunk. Ezt jelenti magyarnak lenni. Szeretem ezt a földet, szeretem ezt a nyelvet, szeretem az emlékeimet, és szeretnék tenni valamit ezért a földért, nem mások ellenére. Nem az a magyar, aki a többit gyűlöli, csak az a magyar, aki azt mondja, hogy ami az enyém, azt hagyják meg nekünk, abban ne tiporjanak bele. Az az ember, aki ezt érzi, hogy mit jelent, az részvétet érez, hogyha arra gondol, hogy mi lenne ő vele, hogyha mondjuk ő élne olyan körülmények között, mint ahogy nagyon sok magyar ember nem saját akaratából a határon kívül lesz. Ez megint nem politikai ügy, ez részvét. Ez az Isten parancsa, amikor azt mondja, hogy amit közületek a legkisebben cselekszetek, velem cselekszitek. Naponta ütik kékre zöldre ezt a megképződött Krisztusat. Én kérem, nem vagyok hordószónok, és nemzeti szimbólumainkat akkor használom, amikor annak helye és ideje van, de az minden körülmények között elmondom, hogy én szeretem a hazámat. Szeretem ezt a földet, ezt a nyelvet, ami nélkül nem volnék az, mint ami vagyok, mert ezen a nyelven szóltam először imád, és ezen a nyelven fog elhangzani. Néha, hogyha türelmetlenségemben vétkezem, és valami olyat mondok, amit nem kéne, még azt is magyar nyelven teszem. Tudjuk, ez bizony így. Csodálatosan szép ez a nyelv. Olyan árnyaltsága van, amit más idegen nyelvet is beszéltén meg tudok állapítani. Olyan árnyalatokat ismerünk, amit más nyelv talán nem. Ezt a nyelvet becsülni kell, ezt nem szabad úgy elszürkíteni, nem szabad olyan hangsúlyokkal eltorzítani, mint ahogy éppen sok esetben a média világa teszi. De ez egy külön előadás témája lenne, amit a magyar nyelvről elmondani. Én csak azt tudom önöknek mondani, hogy magyar íróként nagyon örülök annak, hogy több mint 20 könyvem van idegen nyelven, de soha semmilyen örömet nem okozott. És ezt kérem, higgyék el nekem, mert valahogy úgy éreztem, hogy nem érzem a hatását, nem jön vissza. És hogy milyen ez a magyar nyelv, a mi szólásaink, a közmondásaink, az a végtelen bőség, amikor az első könyvben megjelent idegen nyelven, az a 70-es éveknek az elején volt, kaptam egy táviratot a fordítótól, aki azt táviratozta, hogy azonnal választ kérek, miért ad Dusi néni vizet az egereknek. Hát, így elképzeltem a pesti postát, ugye 70-es évek elején, akkor induló írónak külföldről, hogy milyen egér, milyen víz. És mondom, hát ez nem, hát nem tudom, mit akar a fordítom, és lapozom a könyvet, és rájövök, hogy azt írtam, hogy Dusi néni ült a konyhában, és itatta az egereket, sírt a szerencsétlen. Erre kérdezi a fordítom, joggal, ugye, hogy hát miért ad vizet az egereknek. lehetnek. Na most ezek után hát bennem roppant képeljeket ültetett el, mert én nagyon sok ilyen szólást használok. Többek között ugye a Ne féljetek című regényemben, amely valóban nagyon sok nyelven megjelent. Elképzelem, amikor a Máriáról ugye azt írom, hogy kötötte az ebet a karóhoz. Ez egy egyszerű, ugye? Hogy esetleg úgy szerepel, hogy megfogta a kutyát és kikötötte egy vécet. Na most erre a szerencsétlen külhoni olvasó elolvassa, és azt mondja, hát igen, ez a posztmodern. Na nem, hát azért ennyire nem. Tehát ezek csak azt érzékelhetem, hogy a magyar nyelven író ember elsősorban a saját nemzetének ír. Elsősorban. Éppen azért, mert ez egy ilyen különleges nyelv, amelyik a legárnyaltabban nekünk tud szólni. Tehát nekem fontos, hogy Magyarországon élek, szeretem a hazámat, azt gondolom, hogy a gyökereim itt vannak, ezeknek nagyon erős gyökereknek kell lenni, de azt senki sem akadályozhatja meg, hogy ezek az ágak, amelyek belőlünk kinőnek, ezek akár az ország határokban kívülre is nyúljanak, teremjenek gyümölcsöt, legyen belőle az egész világ. Nem sajnáljuk, de a gyökereink itt vannak, és nem hagyjuk átvárni. Ez a védekezésnek a képessége. És ha már meghallgatjuk ezt, hogy mit magyarkodtok állandóan, mit akartok ezzel, akkor jön a következő érvelés, hogy hát jó, hát ugye a nemzetállam az a 19. század és a 20. századnak volt az eszméje, de ma már ugye itt van Európa, itt van Európai Unió, most már európaiak vagyunk, régióba kell gondolkodni, és ez most már így nem számít. Kérem szépen, én erről az Európáról nem vagyok jó véleménnyel. Nem szerettem olyan nagyon ezt az Európát. Soha nem áradoztam azon, hogy jaj, de jó, hogy most az Unió tagjai lettünk, több-több, mert mi mindig is Európában voltunk, csak éppen a szerencsések szomszédaink szerettek volna minket lerugdalni a Balkánra. Ez az egyik. A másik pedig Európa jelenlegi mentalitásában nem teljesíti a krisztusi hitelnek. Európát a világ lélegző, Gaia földanyának a lélegző közepét. A szellemi hatalmak azért hívták életre, hogy legyen egy minta a földünk sorvadó szerencsétlen emberisége számára. Hogy tanulja meg, hogy éjszaknak a hidegsége és hallatlan bősége nem elegendő az élethez. Hogy lássa meg a délieknek azt a kitaszított szörnyű nyomorúságát, amiről nekünk szinte fogalmunk sincsen. Hogy vesse meg keletnek azt a semmit nem tevő, köldöknézegető, a dolgokat elvető lustaságát. És nézze le a nyugatnak azt az örökös pénzt csináló hajszáját, a reggeltől estig való dolgokat. És hozzon létre valamit, ami szintézis, ami azt engedi be Európában, ami az egész világnak a fejlődését előre viszi. Ez egy, hogy úgy mondjam, Isten mintakertészete, sokszor erre gondolok, hogy ennek kellett volna Európának lenni. Európa ezt a hivatását nem tudta betölteni jelen pillanatig. Gondolom mindannyian emlékszünk rá, hogy mi hogy fel voltunk háborodva, hogy az Uniónak a preambulumába nem vették be Európának a keresztény gyökereit. Kérem szépen nem, hogy a keresztény gyökereket nem vették be, de ha végigolvassuk azt az alkotmányt, egyetlen egy mondat, egy sóhajtás nincs benne arról, hogy az embernek, az európai embernek a célja, az létének az értelme, az a gazdaságon túlmutató szellemi valóság. Ilyet nem ismernek. Csak a gazdaságot, a matériát, azt az örökösen, a lineárisban, a diszintesben, a sárban tapicskoló emberezzét. Még most itt tart Európa. Pedig hát volt egy nagyon szép mítosz, és a mítoszokban sok az igazság, soha nem mese, hogy a történelem kezdetén volt egy európai nevezetű világszép föníciai királylány, és ebbe beleszeretett az akkori főisten Zeus. És Zeus, hogy ne tudja környékezni, Mika alakjába öltözött, lejött a földre, és megkörnyékeztem Európét, aki végül is Frígyre lépett vele, és ebből a különös nászból, a szépség és az erő nászából születtek meg Európa első királya és első tudósai. Ezért ábrázolják Európa szimbólumát ma is úgy, hogy egy Mika hátán egy kis leány ül, ami fogja Mikának a két szarvát. Így most a mai embernek az az illúziója, hogy ő vezeti a Mikát, hát pedig azért ez messze menőleg nem így van. De most gondolják meg, vadásolják szemünk elé most ezt a európai megtestesülő szellemiséget, amiben ma él a világ. Én nem tudom, kinek jut az eszébe egy harmatos fiatal ártatlan nő, aki szerelmében esen. Én azt gondolom, hogy ez az Európa inkább egy olyan többszörösen elvált, illitamot, lilapöttyös, kétes elkölcsű nőszemélyében lett, akit elkezdett üldözni nem egy fenséges Mika, hanem az aranyhornyú. És ez az aranyhornyú egy sötét fordulóban utolérte, megerőszakolta, és ezért jól is esett ennek az Európának. És ebből a furcsa nászból született az a sok kicsi bróker, ami mind a tengeri malac elárasztotta Európát. Nekem ilyen az alapvető Európa képen egy pénzvilág, egy különös eszényekre nem törekvő közösség. Ebben vagyunk mi. De hát akkor mi a mi dolgunk? Hát talán az a dolgunk, hogy bevigyük az élő Istent. Az Uniónak nagyon szép az zászlója. Égszínkék alapon 12 csillag. A 12-esség az egy rendkívül pontos misztikus szám, mindig a teljességet jelöli. Régen, a régeség időkben úgy mondják, hogy az Atma, az Atya 12 bódhiszattvát küldött a Földre, hogy a nagy világkorszakokban irányítsák az emberiséget. Később a kereszténységgel, amitől kezdve gyökeresen megváltozott a Föld történelmi léte, szintén nagy fontosságra jutott a 12-esség. A Grál király a 12 grálomagot fogta egybe. De ami számunkra a legfontosabb, 12 apostol volt, de a közepén ott volt Jézus Krisztus. Vagyis a 12-esség csak akkor tud működni, ha a szakrális igazság ott van a közepén. Ma 12 csillag van az európai zászlón, és jellemző módon üres, semmi nem sugárzik. Hát ide kell csak nekünk, más kisebb nemzeteknek is, akik elég sokat szenvedtünk az elmúlt 50 alatt. Talán ez közép-európa feladata, be kell vinni az élő Isten. Helyetten itt hallom, azt mondják, hogy egyesek, egyes felvilágosok egyedek, megmondták azt, hogy ilyen csillagfélék legyenek a lobogón. Hát az olyan szentimentális, sőt egyesek azt mondják, hogy ez még a Mária feje körül található 12 csillaga is utalhat. Nem kell már ilyen a modern embernek, egyszerűsíteni kell a dolgokat, remélem csak vegyka, azt akarják, hogy egy-egy csík jelezze a tagállamokat a zászló. Csillag helyett egy csík. Előtte megképződik, ugye az Osan vagy a Kórának ez a vonalkódja. Ez lesz a zászló. Nem leszünk mások, mint egy vonalkód a fogyasztók szerencsétlen tömegében. Tehát nem kell annyira oda lenni Európáért. Igenis, ami nekünk jár, az meg kell szereznünk Európából. Van olyan, hogy érdekvédelem, vannak érdekei, és ezeket érvényesíteni kell. Nem úgy, hogy a többit ezáltal szerencsétlenné tesszük, csak úgy, hogy ami nekünk jár, az onnét meg kell kapni. És
be kell vinni egy szemléletet. Nem lehet úgy tekinteni, hogy az ottani zsíros állások azok rég levitézett, kétes erkölcsű egzisztenciák számára luxus eltekők. Nem lehet úgy értékelni, hogy esetleg bizonyos karrierlovagok számára hát mindannyiuk nagyobb jövedelmi lehetőség. Európában Magyarországot, a magyarságot kell képviselni. Nem agresszíven, nem erőszakkal, de határozottan. Jó mondják erre, uralmas vagy annak, mit akarsz mindig ezzel? De hát akkor itt a globalizáció. Hát ha neked nem jó Európa, hát itt van nektek embernek a globalizáció. Hát megvalósult az emberiség álma, az egész földet összeköti. Hát ez aztán valami. Hát ha valamit utálok, akkor ez az úgynevezett globalizáció. Ez elsősorban azért, mert ez nem valódi. Ez nem valódi, mert nem a szellemnek az értékei jutnak el az egyik távoli pontról a másikra, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nagyon nehezen tetten érhető gazdasági érdekeltségek, finom acélhálóval befonják a védekezésre képtelen kisebb nemzettesteket, és kiszedik belőle azt, ami nekik jó. És bevészik azt, ami nekik jó. Ez egy materializált globalizáció. Gondolom, hogy önök is gondoltak már erre, hogy amióta fokozottan, amióta Krisztus megjelent a Földön, megjelentek azok az ellenerők is, amelyek el akarják venni Krisztustól a hatalmat. Ezek ellenerők a szószoros értelmében. Ezért mondja a keresztény ember, hogy minél jobban közeledünk Krisztushoz, annál nagyobb erővel közeledik hozzánk a sátán. Tudnélik, annak nem az a vicc, a gonosznak nem az a vicc, hogy az értéktelen szerezze meg, hanem hogy az értékeset vigye át, el akarja vinni, ezért mondják erről a megképződő gonoszról, ami rosszabb, mint Lucifer. Nem Luciferről van itt szó, Lucifer a maga idejénél fényt is hozott, jól irányítva. Hanem arról a megképződött gonoszról, amit neveznek sátánnak, neveznek arimánnak, különböző nevei vannak, amelyeket a világ vitorló fejedelmének hívnak, amelyik azt mondja ma ennek a szegény, fáradt, nyomorult emberiségnek, hogy ugyan már, hát itt van a ti Krisztusotok, és azt mondja, hogy majd egyszer lesz ilyen, hogy az egész világ találkozik. Na de hát mikor lesz az? Majd én megcsinálom nektek, de utálja. Elveszi a jövendő birodalmát a maga torz módján, és megjelenik a világban az, ami van. Na most honnan lehet ezt fölismerni? Hát a népmesékben még könnyű volt. A népmesékben az ördögnek volt két szarva, büdös képzőszava és két nagy batája. Hát ez egyszerű lenne, ugye, akkor köztereinkkel, közintézményeinkben és egyik helyeken megjelennén, nem kellene más tennünk, mint ránézni bizonyos emberek, és azt mondani, hogy ohó, ördög, távozz tőlem. Nem ilyen egyszerű. Tudni, hogy az ördög az szebb, mint a valódi. Az úgy masszimálódott ez az alak, hogy fölvette a legszebb vonásokat, ami nagyon csinálok, ami nagyon simulé, hogy amelyik táncolni, tanulni se este, amelyik a képedbe mondja, hogy minden úgy lesz jó, ahogy ő elgondolja, az egy picit gyanús. Biztos 40 színjátszó ötönye van, nem úgy jelenik meg a világ előtt, mint az ördög. Ezért olyan veszélyes. Fel kell ismerni, de hát gyümölcseitől ismerhet. A fa, meg kell nézni azokat a rohadt gyümölcs. Tehát a globalizációnak a mai formája egy karikatúra. Igen, tehát akkor mi lesz? Akkor így él ez az egész szerencsétlen emberiség. A Földön mindig, ami ostobaságában szét nem robbantja magát. Soha nem lesz egy egység. És akkor arra gondolom, hogy az én nagy elődeim közül nem volt olyan, aki ne hitt volna abban, hogy egyesíteni lehet az emberiséget, majd egyszer. Vörös Marti a világ egyik legkeserűbb költeményében, a Vén cigányban, még fölrögteti a vers peremére azt a felejthetetlen sort, hogy lesz még egyszer ünnep a vége. Nagyon közel hajol hozzánk ez a Krisztus. Azt mondja nekünk, hogy lesz. Édes fiam, édes lányom, ez, ami most van, ez nem az. Tanuljátok meg megkülönböztetni a megképződött hasonlót, attól meg kell változni, ez még el kell múlni évezredeknek, gyerekeitek, gyerekeinek, unokáinak, unokáin fogják talán majd megvalósítani, de meg lesz, amikor a szeretet és bölcsesség bolygója lesz ez a föld, amikor ez az illat az egész világot áthatja, és Krisztus köpenye alatt, amit egyedül nem tettek tönkre a kereszthal. Ott Krisztus misztikus és rejtélyes köpenye alatt egyszer majd egyesülni fog a föld. Ez nem az. Különböztessétek meg a bekövetkező jót, a meglévő, és tegyetek meg mindent. És erre mondja a szegény kis esendő ember, hogy de hát mit tehetünk, Uram? Nekünk nincs hatalmunk, nekünk nincs pénzünk, annyi van, ami egyik napról másikra elég. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy változtassunk talán. Akkor nekem eszembe jut az, amikor életemben egyszer, már közvetlenül a rendszerváltás után, én nagyon mély lelki válságba sodródtam, mert úgy éreztem, hogy semmi, amit akartam, amiért hittem, és amiért megtettem a magamért, nem úgy sült el. Úgy éreztem, hogy az egyik rabságból belementünk egy másfajta rabságba. Elkeseredtem, és azt éreztem, hogy semmi értelme nincs az én törekvéseimnek, az én életednek, ezt mindenki ismeri. Ez az életnek az a sötét éjszakája, amiről hangosulja a világ, Szent Terész keresztelő Szent János is így, a legnagyobb szentek is. Amikor beáll a lélek sötét éjszakája, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy az Isten is elhagyott minket, és egy kígyó veremben él az ember. Mind megérjük. Aztán lenyúlik az Isten mentő kötele. De azt kitartani azokat az időket. Én amikor így voltam, kattintottam ezt a gyalázatos televíziót, és véletlenül rákattintottam a Spektrum TV-n egy adásra. Meggyőződésem, ahogy mondtam, hogy nincsenek véletlenek. Az én kedves jó mezőző angyalom küldte nekem, megsajnáltatlan a nyomorúságban, amiben éltem. És éppen Avilai Kakutai Teréz anyának volt egy beszélgetése. Gondolom a kedves jelenlévőknek még él az emlékezetében ez a pici, törékeny asszony, aki a világ egyik legjelentéktelenebb öregasszonya lett volna, ha nem teszi azt, amit tesz, és ha meg nem szólalt volna. Hát ezt a Teréz anyát fogadta egy olyan nagy, szőrös, olyan macsó típusú, nagy dromedár. Legalább kétszer akkora volt, mint Teréz anya, és tartott a kezébe egy mikrofon. Teréz anya föl se ért a mikrofonig, ugye? Hát én kicsike vagy. Azt kérdezi ez a nagy dromedár, ilyen kioktató hangon, hogy asszonyom, hát nem látja, hogy mi van a világban? Hát nem látja, hogy csoda szerencsétlenség, igazságtalanság, nyomorúság. Hát az egy összeszedegeti a haldoklókat, megeteti az éhezőket. Hát számít ez valami? Hát nem látja, hogy mi van? És akkor valami olyan csoda történt, hogy ez a kicsi kis törékeny asszony elkezdett ágaskodni. Én nem tudom, hogy ez egy tornamutatvány volt, vagy mi volt, vagy az Isten adta neki, nyúlott. Az a pici kis sarus lába fölemelkedett, nyúlott, és megfogta a dromedár kezében a mikrofon, odáig elért, és azt mondta neki, hogy tetszik tudni, ezt mondja Teréz anya a dromedárnak, tetszik tudni, hogy az igazságtalanság, a szenvedés óceánja végtelen. Ó, tetszik tudni, én tudom. De csak megint ágaskodott egy kicsit, mert azért a szemébe is akart nézni az ipsének, de tetszik tudni. Én és a lányaim minden nap elveszünk egyetlen cseppet ebből a legisztatottját a sarkaira. Szága barátaim, úgy elszégyeltem magamat, szóval én bolond lelkem megnyugodott, mert nem tudok ennél többet. Mi az, hogy ez az Isten demokráciája. Beszélhetünk demokráciáról, aminek nagyjából nyoma sincsen. De van egy isteni demokrácia, amelyik még annak a mellékében utcát takarító utcaseprőnek is megadta azt a lehetőséget, hogy elvegyen egy cseppet a világ rettenetéből, mondjuk elsöpri a nehéz téli havakat beteg ember háza előtt. De a kutya fáját, ezt az egyetlen cseppet minden nap el kell venni. Ez az Isten parancsa. Csak hogy sok minden megváltozhat. Én ebben hiszek, és abban hiszek, hogy a ne féljetek az az isteni szó, amelyik az Ó és az Új Szövetségben egyaránt mindig elhangzik több mint 300-szor, amikor az emberiség a története folyamán vészhelyzetbe került, mindennél nagyobb erővel szól, mert ma az egész világ fél. Ma Magyarországon furcsa módon félnek az emberek. Én sohasem hittem, hogy ez lényeg történet. Nem úgy félnek, hogy jaj, bezárják őket. Attól félnek, hogy elvesztik az állásokat. Attól félnek, hogy kinevetik őket. Attól félnek, hogy kiforgatják őket a vagyonokból. Attól félnek, hogy magukra maradnak. Eluralkodik a félelem. A félelmet pedig valamilyen módon meg kell ölni. És nem úgy, hogy az ember hetvenkedik, hogy nekünk aztán mindegy. Nem, hanem szembe kell vele nézni. Szembe kell fordulni, és meg kell vele küzdeni. Isten nagy ajándéka volt, hogy a Ne féljetek című regényt megírhatta adását. Kaptam meg éppen néhány héttel ezelőtt. Ebben tudtam megfogalmazni azt, amit az idősebb társaimnak mondok és üzenek, de azt gondolom, hogy minden fiatal embernek a lelkében van már ez írva, hogy hogyan kell végigcsinálni az élet második felét, hogyan kell megbírkozni azzal a kétségtelenül keserves tudattal, hogy itt hagyjuk ezt a nehéz, de azért néha olyan tündöklően szép földet. És azzal a tudattal, hogy mi lesz velünk, mi lesz az egyetlen behelyettesíthetetlen lelkünkkel. Ezzel kell ma megküzdeni, hogy itt megteszed azt, amit kell, megteszed a hazádért, megteszed a családodért, de önmagadért is, a saját halhatatlan szellemedért. Mert az az élet, amelyeknek nincs olyan távoli célja, amelyik túlmutat a halál biológiai pillanatán, az nem fogja megváltoztatni az élet minőségét. Nincs olyan politika, amelyik, ha ezt nem tartja szem előtt, hogy az életnek spirituális értelme van, nincs olyan politika, amelyik hosszú ideig sikeres lehetne. Ezért áll ma úgy a helyzet, mint ahogy áll. Kisztult a felelősöknek a szívéből, talán benne sem volt a spiritualitás, és akik szeretnének valamit ennek alapján felépíteni, hát rajtunk is tudunk, hogy bulik, hogy legyen is annyi erejünk. De addig itt van ez a gondolat, hogy ne féljetek, mert nincs annál borzasztóbb, mint ha meghalunk, és olyan felirat kerülne a sírunkra, ha őszinték lennénk, hogy ettem, ittam, élveztem, robotoltam, fölfordultam. Ez az állatok sírfelirata. Minket embernek hoztak. Embernek, amit egy nagyobb feladat az egész kozmoszban nincs. Gondoljanak arra, hogy szabad akarat. Semmi állatnak nincs szabad akarata. Növénynek semmilyen akarata nincs. Kirácsig állhatod, megkérdezheted, a követ széttörheted. A hatalmas nagy angyalok, a szerápok és a kerúbok pedig Isten parancs teljesítői. Egyedül az embernek adták meg a teremtés hajnalán hihetetlenül titokzatos körülmények között azt az erőt, hogy szabad leszel ember. Szabadon követhetsz engem és a jót, de többre. Ez a szabadság van a kezünkben. Ennél nagyobb rangot az univerzumban tudomásunk szerint még nem kapott. Ezek vagyunk mi emberek. És ebben a tudatban nagyon sok erőt is kapunk attól, hogy mi történik velünk a rendőkben. mondhatják azt, hogy nincs út, nincs sem erre, nem tudunk elmenni. Mi tudjuk, hogy van út, és van élet. De csak az az út, csak az az igazság. És csak még tudunk valamit, ami nagyobb. Amikor elgyengülnek az az ígérete, egy már maga a beteljesülés, hogy én a világnak nincsége. Feladatunk van, ezt kell megélni. Azok a drága angyali lények, akik nem a mesébe vannak, azok a furcsa szférákban lakozó isteni lények, amelyek fölöttünk nézik a mi életünket, nagyon-nagyon éhesek. Minket táplál a föld, minket táplál a hús, táplál a növény. Ennek a hatalmas, nagy, hierarchikus szellemi világnak egyetlen tápláléka van. Az, amit érzünk, és amit mi cselekszünk. És most sovány óbor angyalok szállnak, a kucskának az ablakokon, és kérnek tőlünk. Ők kérik az embert, maradjon, és sírj az Isten. Ha megképződne, sírna, hogy ezzel lett a teremtés, sárosodni kell, úgy mint Teréz anyának, le kell törölni az Isten könnyeit. Nem csak mi kérünk az Istentől, az egész univerzum kéri folygón belül, ami az a legkisebb. Ez egy író, vagy olyan ember, aki talán többre jutott az életében, annak fokozottabb kötelességének kell lenni. Nem szabad félnie, tanúságot kell tenni amellett, amit megyek. Tudni is kell. Ma már tudni kell, hogy van Isten, tudni kell, hogy van Krisztus igazság, és tudni kell, hogy az életünknek van értelme. Ennél pedig nem szabad elhagyni. Ahogyan szegény Sudár Anna című erdélyi naplóregényemben írtam, ha néha nagyon elcsüggedünk, és úgy érezzük, hogy ez a hatalmas csillagvilág, ami felénk borul, talán már csak illúzió, hát ha arról van szó, hogy a csillagoknak már csak a fényét látjuk, de mögőle kipusztult az univerzum, hát ha meghalt az Isten, ennél borzasztóbb gondolat nincsen. Akkor gondoljanak az ellenkezőjére, hogy nincs olyan szurok sötét éjszaka életünk, csak édes, amiben ne tudhatnám, hogy megszűnik. Csak még nem törte át a fény. Értető, büntető, nyilvessző, kérdését se halljuk. Ez az a mérleg, amire rátettük az esendő életünk, vagyunk abban, hogy az a mérés az igaz lesz. Azt kívánom Önöknek, hogy következendő időkben és években a legnagyobb bajban és szükségben is gondoljanak arra, hogy semmi sem történik értelmetlenül. Tehát emberek vagyunk, és amikor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek, akkor én, miután én egy ilyen kis csavargó lélek vagyok néha, és néha lázadok, akkor hozzáteszem, hogy Istenem, tudom, hogy biztosan őrölsz, de kérlek szépen, nem lehetne egy kicsit gyorsabban. Szóval majdnem az az érzésem, hogy ezt a végtelen Istenség megbocsátja nekünk, ha egy kicsit sürgetjük, és azt kérjük, hogy történjen már valami, de nélkülünk soha nem fog történni. Azt az egyszer cseppet, azt tettnek is az igazságnak. Én elmondhattam Önöknek, kevés szó volt az irodalomról, hogy mondtam, az irodalmat írni kell, de abban, amit leírtam, abban sem találnak más. Isten áldja meg Önöket, vigyázzon erre a kedves kis közösségre, legyen ez egy példa élet ezen az elhegető Magyarországon.
előadónak, illetve olyanoknak, akik megosztják velünk a gondolataikat, egy kis emléket, egy könyvet Gödöllőről, hogy időnként, hogyha kézbe kerül, akkor eszetekbe jusson az, hogy voltunk itt Gödöllőn, és voltak, akik meghallgattak bennünket, és nem kényszerből, hanem azért, mert együtt akarnak gondolkodni, és még tenni is akarnak. Nagyon köszönöm az előadásodat. Én, na, szóval, ezt odaadom. Közben akarok mondani valamit. Hogy sok okos ember van, meg tisztán látó ember van. Abból, amit most átadtál nekünk, én azt köszönném meg, hogy nem a bölcsek kövével jöttél ide, hanem én egy nagyon-nagyon mély alázatot éreztem a szavaidba, meg benned. És tényleg most azt hiszem, hogy mindenki, aki itt volt, az kicsit úgy bepillanthatott a lelkedbe. Én ezt köszönném meg. És biztos, hogy aki olvassa majd a könyveidet, az írásaidat, azok másként fogják olvasni ezután mindazt, amit írsz, mert téged jobban fognak érteni, nem csak azt, amit leírtál, hanem az a forrás, amiből ez jön, és ezt köszönöm meg, hogy a forrást egy kicsit föltártad számunkra, mert azért nem mindegy, hogy honnan jönnek a dolgok, a gondolatok. Sok mindent részletében is megköszönhetnék, de hát nem kell még egy előadást tartani, úgyhogy erre nincs szükség, jó volt a tiéd. A Laci és a Karcsi körbe szalad itt a két padsorba, tollal és ceruzával, illetve mivel papírral, és mindenki, aki gondolja, bármi kérdést fölírhat, aztán összeszedik és idehozzák, és annak nyilván válaszol a kérdésekre. Addig is, míg ti írtok meg, kicsit összeszeditek a gondolataitokat, az István atyát meg valakit még megkérek, hogy még egy ilyen asztalt, kis asztalt, tanuló asztalt hozzanak majd ide, hogy ne kelljen mindenkinek följönni a lépcsőn, majd a végén a dedikáláshoz. Nekem volna egy kérdésem abból, amit elmondtál. Kérdezném, hogy hol tartod annak a helyét, szükségességét, mindazt, amit elmondtál, az összefogásnak, a közösségnek a szerepét, fontosságát hol látod, és miben adnál egy kis gondolatot, hogy ebben előrelépjünk és tegyünk?
Hát én elsősorban azt gondolom, hogy amit a pedagógus kollégáknak is el szoktam mondani, hogy ha embereket összeterelnek, az nem közösség. A közösség az, ahol önálló szabad individuumok önmaguktól egy közös gondolatnak a jegyébe jönnek össze. Na most ilyen közösségek azért vannak Magyarországon. Hát én gondolom, hogy ilyen a tietek is, Tibor atya, vagy Péter atya, mert ma a legjobban ezekben a közösségekben lehet valamit építeni. Természetesen a nagy nehézsége az, hogy azokat hogyan tudjuk nem csak megszólítani, hanem egy kicsit megérinteni, vagy megrendíteni a bekövesültségükben, akik nem tartoznak semmilyen közösségbe. Ez nagyon nekem ez fáj. Szóval egyszerűen mi magunk között megvagyunk, csináljuk, de nagyon-nagyon. Én ezért nagyon sokszor olyan meghívásokat is elfogadok, amelyek számomra ellentétes nézeteket képviselő emberek közé hívnak. Az nagyon nehéz, megmondom őszintén, abban nagyon-nagyon nehéz. Néha lehet dolgokat elérni, nagyon finoman, nagyon szőrmentén,
ahogyan mondtam, de muszáj valamit tenni. Abban, hogyha nem lesznek Magyarországon ilyen kis összetartó közösségek, abból nagyon nagy baj lesz. De én azt hiszem, hogy ez olyan, mint a tenger alatt apró kis korallszigetek képződnek, ezek eleinte nagyon szerények, kis ágacskájukkal összekapaszkodnak, és akkor ahogy nőnek és teredélyesednek, egy távoli ponton kinyújlik egy rész a korálból, és összekapcsolódik a másikkal. És úgy mondják, hogy van az életnek egy olyan pillanata, amikor ezek a korálszigetek összekapaszkodva fölemelkednek a felszínre. Hát én egy ilyen országot szeretnék látni, amik szigeteinket, amelyik összekapcsolódik. Ezt nagyon. És még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék ennek kapcsán mondani, amit megtapasztaltam, hogy nagyon sok embertársunk van, aki azt mondja például, hogy nekem sok ilyen emberem van, aki azt mondja, hogy kedves Anna, ez mind nagyon szép, amit maga mond, de én, ha megfeszülök, akkor se tudok hinni. Nem tudom, hogy van-e ilyen is. Akár mit csinálok, nem tudom hinni. És akkor megkérdezem tőle, hogy mi az, amiben nem hiszel. És akkor ő fölrajzol egy olyan Isten képet, amire én meg azt tudom mondani, hogy te, az az Isten, amiben te nem hiszel, az nem az az Isten, amelyikben én hiszek. Tehát az emberek egy részében teljes tévesztve él arról, hogy mit jelent az isteni gondolat. Tehát ez is nagyon fontos, tisztázni ezeket a dolgokat. A másik, bizonyára van olyan ismerősök, aki nagyon, nagyon derék és nagyon jó ember. Ő értelmi fogyatékosokat segít, mindent megcsinál, jó szívű, lehet rá támaszkodni, jellemes. És ha megkérdezed, azt mondja, hogy ő nem hisz. Na most én erre szoktam mondani, hogy kedves barátom, milyen érdekes meglepetésed lesz. Ha majd átkerülsz, nekem meggyőződése, hogy Isten irgalma a tenyerére fog téged venni, mert az életed viszont olyan volt. Ugyanakkor van néhány barátunk, aki reggeltől estig szentségeket mond, és borzasztó pocsék élete van. Olyan, hogy a kutyámat nem bíznám el sétáltatni. Hát én meg azt gondolom, hogy az meg nagyon kellemetlenül fogja érezni magát, ha lefordítják. Tehát az embert elsősorban a mindennapi cselekvéseit minősítik, a hit az nagyon nagy kegyelem. És az, hogy ez tudássá változon, ez rajtunk is áll. És én hiszek ezekben a közösségekben, mert hát máskülönben nem szánnám arra az életemet, hogy szinte hetente háromszor, négyszer megyek, és amit tehetek, időnként a televízióban is, amennyiben ez a hideg sugárzás megengedi, hogy átjöjjön az emberek képernyőn. Megy a cédulácska? Köszönöm szépen.
Többet írják.
Igen. Igen, hát itt igen, egy kedves olvasón pontosítja, hogy a ne féljetek felszólítást, pontosan 365 helyen szerepel a szentírás. De így van egyébként, az, hogy több mint 300. Ez az Úr kértő szeretetének kifejezése az élet az év minden napjára. Így igaz, ez nagyon pontos dolog. Egyébként nem véletlen, hogy János Pál is ezzel a címmel hirdette meg, amit hirdetett, hogy ne féljetek. Kedves írónő, mi az ön véleménye a szeretet globalizációjáról, ami szemben állhat a világgal? Minden, vagy modern fogalom lehet. Hát ez a szeretet globalizációról, amiről próbáltam beszélni, hogy el fog érkezni a Földre, de ez az a bizonyos mindent átható krisztusi szeretet. A szeretetet valóban el lehet mindenhova vinni. De ahhoz semmi köze nincsen, ami jelen pillanatban zajlik. Egyébként a szeretet is egy olyan szó, amit a modern világban félreértenek. Szeretni az nem egy szentimentális, nyálas érzelem, az nem azt jelenti, hogy úgy szeretlek, hogy mindent bizonyos értelemben ráthagyok. A szeretet az a másik megismerése, ismerése és az szerint való cselekvése. Tehát ez nem egy ilyen szentimentális utyuli-mutyuli, amit így mondunk. Amerikai filmekben szokás, hogy amikor elbúcsúznak, vagy telefonálnak, figyeljék meg, és közömbös dolgokról beszélnek, azt mondja, hogy szeretlek, a másik azt mondja, én is. Ez olyan, mint a Hello. Szóval szerencsére eddig nem jöttem. Ez egy megélt cselekvés a szeretet, és sokszor kicsi dolgokban mutatkozik meg. De van ilyen, hogy a szeretet globalizációja, ez bármikor megindulhat, és ezt mindenki megindíthatja maga területén. Ez egy érdekes, azt kérdezi, kedves hallgatónk, hogy hogyan tud ma érvényesülni egy író az álhírességek és a média által teremtett sztárok között, ha közben szeretne értéket átadni, hiszen ha nem ismert, főleg a fiatalok körében, nem is jut el az üzenete az olvasókhoz. Hát én erre azt tudom önöknek mondani, erről nagyon sok író panaszkodik egyébként, hogy nem tud magának közeget teremteni. Én hazudnék, és álszerény lennék, hogyha én ezt mondanám. Én nem tudom, hogy ez hogy történt, de én úgy érzem, hogy az úgynevezett álhírességek és a média sztárjai mellett megvan a magam helyem ebben az országban. Hát ezt csak arra alapozom, hogy 20 kiadásban egy könyvet még nem nagyon értek el az elmúlt időszakban, és egy ilyen, mint a Medvéhetek, amelyik az öregedésről és a halálról szól. Az pedig is hát nagyon sok, hát tessék, most is oly boldog vagyok, hát ezt tudom, hogy ez a Péter atyának a Hankó Zolinak az érdeme, hogy ilyen sok embert hozott össze, de hát azért kutyaütőre csak nem jöttek volna be. De hát azért... Azért az mutatja azt, hogy igen, ebben az országban van egy nagy éhség. Egy olyan lelki éhség, amit, hogyha az ember megtalál, és nem nagyképűen, hanem tényleg a saját életének a példázatával segíteni tud, akkor igenis ott van az ember. Nekem nincs panaszom. Nekem nagy példányszámban jelennek meg a könyveim. Elolvassák őket. Egy panaszom lehet, de ez minden íróra vonatkozik, még az úgynevezett álhírességekre is, a fiatalok keveset olvasnak. De ebben nincs kivétel. Tehát itt nehogy az... Hát a fiataloknak van egy része, amelyik elolvassa az Zalatnai Cimit, de én ezt nem tartom könyvnek. Az egy más ügy, ugye, hát az, vagy hasonló dolgokat. Szóval nem szabad a fiatalokat se annyira alul értékelni. Valahogy az irodalom az egy olyan úri passzióvá változott a fiataloknak a körében. Szívesebben hallgatnak, szívesebben beszélnek. Érettségiző diákoknál hallottam, ugye érettségítéttel tették az egyik könyvemet egyik iskolába, és beszélgettem a gyerekekkel, és kérték, hogy segítsek a tételt kidolgozni. Mondom, hát nektek is van véleményetek, hát csak elolvastátok, arra nekik nincs idejük. Hát no, hogy? Azt mondja, hát van ilyen tartalmi zsugorítás, hát azt hittem elájulnak. Mondom, hát ezt olvassátok el, és utána majd segítek. Tehát itt tartunk. Ugye, hogy maga az irodalom oktatás olyan, hát én magyar szakos tanár voltam, hát azt én el nem tudom képzelni, hogy az én érettségiző diákomnak ilyen zanzásított kivonatot adtam volna. Hát hogy a csodába? Hát el kellett olvasni, aztán segítettem neki. És választhatott, hogy választ azt, amit ő jobban szeret. Ugye, hát nem diktatórikus módon. Tehát már itt az irodalom oktatásban probléma van. A másik pedig az, hogy egy olyan irodalom elmélet uralkodott el, nem csak Magyarországon mindenütt, amely idegen szavaknak a tömkelegével és nyakatekert módon próbál esetenként egy-egy művet elemezni. De úgy, hogy én nem értem. Most ugye módomban van, mert a Godó Megőr című misztérium regényem most a könyvhéten jelent meg, és nagyon szépen jöttek róla a kritikák. Hát a felét értem. A fele olyan, hogy nagyon, és amelyeket nem értem, az is biztos jót ír, mert a végén azért van benne egy olyan, hogy hát igen, ez egy nagyon fontos mű. Tehát ez eluralkodott a világban, hogy az a tudományos, ami nyakatekert egyébként. És ez sajnos ez a fiataloknál csapódik le. Hát ők türelmetlenek, hát diszkóba akarnak menni, táncolni akarnak menni, mit akarsz apukám, miért érzi a hosszú mondatokat. Én pontosan ismerem ezt a felfogást, tehát, hogy úgy mondjam, ez az írójától is függ. De ma Magyarországon a fiatalok kevesebbet olvasnak, de hát legszentenként a tévében látják. Tehát én még egyszer mondom, én Isten kegyelmének tartom azt, hogy annak ellenére, amit képviselek, életben vagyok, méghozzá úgy vagyok életben, hogy egészséges vagyok, azt sem mondhatom, hogy naponta támadnak, békében hagynak. Ahogy mondani szoktam, minden olyan díjat megkaptam, amit tisztességes kézből át lehetett venni, tisztességes és hiszedéktelenből nem kellene. Az olvasóim elolvasnak, a könyveim elfogynak. Hát még mindennél több, és nem utálnak talán. Az még külön nagyon jó dolog. Akadnék? Igen, a hitből hogyan lesz tudás, milyen tapasztalatok alakítják át? Ez egy nagyon mély kérdés, ez egy külön előadás fele lehetne. Erre azt tudom önöknek mondani, hogy az ember az eszével is ki tudja következtetni azt, amiben hisz. Hogy egyszerűen logikátlan, hogy a halál után nincsen. Nincs benne logika. Hát mi a csodának születtünk meg? Tessék nekem megmondani, minek? Ha ez úgyis mindennek vége lesz. Hát ez értelemmel felfoghatatlan. Mindennek van értelme, csak a mi tünékeny egyéniségünknek nincs értelme. Csak ennek az egész földnek nincs értelme. Minden kell, ez elképesztő dolgok. És amellett, ha majd lesz egy 5 perc idejük, nézzük meg nekem az evangéliumból két olyan jelenet adott erre nézve inspiráció, amire talán nem figyeltünk még felkelőképpen. A 4 evangélium közül egyedül a Márk evangélium az, amelyik nem ad a Jézusi születésről, nem ad hírt, mert ő egy más szempontból írja le a történeti eseményeket. János evangélium az a legszellemibb. Ott nincs se az, és az ige testélőn is közöttünk lakozik. Az egy egész más nyelven fogalmaz, az a szentséges hierarchiák nyelve. De ott van a Lukács és a Máté evangélium. A Lukács evangéliumban pásztorok vannak, és ezeket a pásztorokhoz angyali sereg jő el, és kinyilatkoztatja az egyszerű hívő embereknek, tudatlanok, kinyilatkoztatja a hitembereinek, hogy megszületett a világ megváltója, és ők elhiszik, hiszik, és elmennek, hogy megkeressék. És akkor megnézzük a Máté evangéliumát, egy fia pásztor sincsen. 3 tudós van, 3 nap keleti bőcs, akiket nem jő angyal, nem kapják meg kinyilatkoztatásban. A csillagok konstellációjából, a saját tudásukból kikövetkeztetik, hogy megszületett az a hatalmas nagy szellemi erő, amelyik a pusztulásba zuhanó földet újra visszaállítja a szellemibe irányuló pályára. Tudják. És elmennek a tudósok, és valahol barlangban vagy istállóban, sohasem fogjuk megtudni, hogy hol, de nem is a hely minősítése a fontos, ott a fény körül, a bölcsőben jövő fény körül találkoztak valamikor a bölcsek és a pásztorok, a hit és a tudás. 2000 évvel ezelőtt tudtak találkozni. Csak most élünk egy olyan világban, hogy azokat hiszük bölcseknek, akik kígyóra vassággal, hol a hátukat, hol a hasukat mutogatva csúsznak a borban. Csak azokat nevezzük egyszerű embereknek, akik a rettenetes Mónika és Balázs showba kiteregetik a szegény nyomorult életüket. Hát azért talán más az egyszerű ember, és más a tudós. Én abban hiszek, hogy a pásztor lelkű bölcsessé a jövő. Nem elég, hogy valaki okos, az is fontos, hogy mi van a szívében. De az is nagyon jó, a szívembere az eszével is követi azt, ami a világban van. Azt szoktam mondani, legyen a szívünk egy kicsit okosabb, és az eszünk legyen melegebb. Valami ilyen furcsa kölcsönhatás jön létre ebben a században. De ez a tudás egy nagyon fontos, nagy előtt ad a hithez. Köszönöm szépen, azt hiszem ez a négy kérdés, hogy te érkezett. Mert hogy ilyenkor szokott előfordulni, hogy az előadó a kérdések ürügyén még egy másfél órás előadást tart, úgyhogy ezt nem teszem.
Én azért megköszönöm ezeket a kérdéseket, mert a válaszait megint azt mutatták, és abból hívtak meg bennünket, hogy mi is próbáljunk minden kérdésre abból a közös forrásból választ találni, amit te is tanúságot tettél róla, hogy megkapod az Istenből a választ. És hogyha erre a forrásra figyelünk, akkor minden jó szándékú, az igazság teljességét kereső ember a maga számára meg fogja találni azt az igazságot és azt az utat, amin végigjárhat akár az egyéni, akár a közösségi életét. És köszönöm, hogy ezt újra és újra megerősítetted, és nem teológus válaszokat kaptunk, hanem hívő válaszokat kaptunk, és ez azt hiszem, hogy mindegyikünk számára egy megerősítés volt. Csak azt tudjuk neked kívánni, hogy sok-sok ilyen belső lélek föltárva előadást tudjál tartani még itt Magyarországon, hogy ezt a kis nemzetet megerősíteni, reménységgel megtölteni, mert azt hiszem ez az, amire nagy-nagy szükségünk van, és ezt végszóként köszönöm meg, hogy most reménységet adtál a szívünknek, hogy együtt tudtunk örülni, hogy azért nem vagyunk mi elveszve, és van életünk, és van jövőnk itt is, és abszolút jövőnk is az Istenben. Köszönjük, és sok szép előadást és egészséget, erőt kívánunk.
Minden szépet, jó kívánok.
Amit kértem, azt hozzátok már ide előre, mert lehet vásárolni könyvet hátul, akinek van könyve, az majd idehozhatja és anna dedikálja, és amit esetleg most veszünk, azt is hozhatjuk és dedikálhatjuk. Én, ha még marad, akkor én csak azért veszek, hogy a magamét majd elajándékozom, és a dedikáltat meg megtartom magamnak. Szép estét és jó éjszakát mindenkinek, aki elmegy.
Lőhetted? Ez sikerült?
Nem tudom ezt, hogy kell.
Menjen?
A karcsa szőlette.
Nézitek, hogy sikerült a felvétel?
Zoli-é
vagy a...
Nem.
Csabáé.
És nem sikerült, lehet?
Na várjál. De megnézzük.
Anita mondta, hogy ezt kell bekapcsolni ezt.
Jó, hát akkor biztos. Nekem is ilyen van, de...
Nem kell visszapörgetni, vagy valami?
Hát azt próbáltam meg előbb, de... De majd, hát majd akkor lehallgatja.
Jó, nem tudom.